Vajon mit rejt ez a cím, hogy válság Galileában? Ugye említettem az eddigiek során, hogy Jézus Krisztusnak a működése elsősorban Palesztina északi részén volt hatalmas. A déli országrészbe csak az ünnepekre ment alá, és a galileai szolgálat során sereglettek hozzá az emberek szinte tízezresével. Ugye az elmúlt előadáson a hegyi beszédről volt szó, a boldog mondásokról. Ez is itt hangzott el a Genezáreti tó észak-nyugati részén, és a legnagyobb lelkesedés Jézus szolgálatát illetően Galileában volt. Azonban az evangéliumok elmondják, hogy az egész Jézus életében, az egész Jézus működésében a legnagyobb válság mégiscsak Galileában bontakozott ki. A Biblia szerint Jézus időszámításunk szerint 31 húsvétja előtti napon halt meg, és ez a válság a 30 húsvétja környékén volt, tehát 30 tavaszán történt meg ez a válság, és a mai előadáson erre leszünk kíváncsiak, hogy mi is volt ez a válság. Röviden csak ennyit szeretnék előlegezni, hogy Jézus tehát hatalmas embertömegek kísérik, többnek is tartják már, mint prófétát, mint egyszerű tanítót, nagyon sokan elfogadják őt messiásnak. Ugyanakkor ez a válság azt eredményezi, hogy ezek a hatalmas embertömegek elmaradnak Jézus mellől, vagy egyenesen szembefordulnak ővele. Tehát körülbelül 2-2,5 évi tanítói szolgálat után miért hagyják el az emberek Jézust? Miért apad meg az emberek száma Jézus körül? Mi váltotta ki ezt a törést, hogy akik eddig lelkesedtek Krisztusért, most szembefordulnak vele? És mindjárt hadd is kezdjem el a felolvasásokat. 5 alapvető evangéliumi részletet fogunk megismerni. Először Márk evangélium a 6. fejezetében a 30. verstől olvasnám el az evangélisták leírását. És az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és elbeszéltek neki mindent, azt is, amiket cselekedtek, és azt is, amiket tanítottak. Ő pedig mondta nékik, gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. És elmentek hajón egy puszta helyre, csupán ő maguk. Egy nagyon mai történettel kezdődik ennek a válságnak a leírása. Ugye azt olvashattam az evangéliumokból, hogy Jézusnak olyan kevés ideje volt, meg a tanítványoknak, hogy evésre sem volt idejük. Ugye nem csak mai probléma ez a gyors, ez a hirtelen zaklatott élet, hanem Jézus életében is ezt meg kellett tapasztalnia, hogy mit jelent az, amikor az ember nem tud megpihenni, nem tud megnyugodni, még evésre sem volt alkalmas idejük, és ezért szeretnének beevezni a Genezáreti tó vizére, mert ez is egy érdekes dolog, hogy Jézus, hogyha pihenni akart, akkor megkérte a tanítványokat, akik hajósok és halászok voltak, hogy egy pár száz méterre menjenek be a tó vizére, ott talán nem háborgatják őket. Nagyon érdekes ez a történet. Felveti azt a kérdést, hogy Jézus miért is hívta el a tanítványokat, hogy pihenjenek. Ugye a szöveg összefüggésből kiderül, hogy a tanítványokat Jézus szerte az országba elküldte tanítani, és amikor a tanítványok visszaérkeznek őhozzá Galileába, akkor javasolja nekik, hogy pihenjenek meg egy kevéssé. 2 dolgot szeretnék ebből kiemelni. Jézusnak ez a tanácsa rávilágít arra, hogy valóban pihenésre mindannyiunknak óriási szükségünk van. Ha csupán a pihenés testi oldalát tekintjük, akkor is. Nem véletlenül mondja el a Szentírás azt, hogy Isten minden 7. napot teljes nyugalomnapnak rendelt el, mert az embernek időről időre szüksége van a testi-lelki felfrissülésre. És Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy úgy emberek között munkát nem végezhettek, nem lehet sikeres a tevékenységetek, ha időről időre meg nem pihentek. De volt ennek egy második jelentősége is. A tanítványok telve lelkesedéssel visszatérnek az országos körútjaikról, és mit tesz az az ember, aki sokat dolgozik, aki sok feladatot lát el, hogyha nem pihen meg egy kevéssé, akkor az ember hajlamos túlbecsülni önmagát, a teljesítményét, az eredményeit, tehát a sok munkának van egy lelkileg nagyon veszélyes oldala is. Tehát akkor, amikor mi nem pihenünk, nem csak testileg leszünk elcsigázottak, hanem lelkileg is veszélybe kerülünk, mert az az ember, aki állandóan dolgozik, állandóan tevékenykedik, az egy idő után hajlamos lesz csak önmagát nézni, önmaga eredményeit, teljesítményeit, tehát az az emberi magabiztosság és büszkeség táptalajra talál az állandó munkában. Jézus azért hívta el a tanítványokat pihenni, hogy egyrészt fizikailag is kipihenhessék magukat, de másrészt lelkileg feldolgozhassák mindazt, ami ővelük történt. Csak hogy most itt egy érdekes fordulatot vesz az elbeszélés, és Márk evangélista így folytatja. A sokaság azonban meglátta őket, amint mentek, és sokan megismerték őt. És minden városból egybefutottak oda gyalog, és megelőzték őket, és hozzágyülekeztek. És kimenvén Jézus nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sokra tanítani. Milyen érdekes, hogy Jézus rögtön feláldozza a pihenést. Amikor látja, hogy az emberek sereglenek utána, és mi a döntő kifejezés ebben a néhány versben, amikor látja Jézus, hogy olyanok az emberek, mint a pásztor nélkül való juhok. Amikor látja az emberek tanácstalanságát, látja, hogy emberek nem tudják, hogy miért élnek, látja az emberi tétovázást, ingadozást, hogy emberek előtt nem világos az, hogy mire való az élet, akkor Jézus megszánja őket. Feláldozza a maga idejét, feláldozza a maga pihenését, a tanítványokét is, és kezdi őket sokra tanítani. Ez is milyen szép mozzanat, Jézusban az együttérzés a részvét, hogy megszánja őket, és nem akarja otthagyni őket, mint a pásztor nélkül való juhokat. Csak hogy mi ennek a következménye, mikor pedig immár nagy idő volt, hozzámenvén az ő tanítványai mondták, puszta ez a hely, és immár nagy idő van, tehát késő van, bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő magyarokba és falvakba vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs mit enniük. Tehát Jézus tanítja az embereket, és leszáll az est, az éjszaka közeledik. Ott van több ezer ember, majd meglátjuk a felolvasásból, 5000 férfiről tesz említésre a Szentírás, ami annyit jelent, hogy az asszonyokkal, a gyerekekkel beszorozva ezt a számot, körülbelül olyan 15-20 ezer ember lehet ott Jézus közelében. Sötét van, este van, az emberek nem ettek, hát most ki fog gondoskodni arról, hogy ne éhezzenek. És jönnek a tanítványok Jézushoz, hogy erezd el az embereket, hadd menjenek el a környező majorokba, falvakba, hogy ott valami élelmet szerezzenek maguknak. Figyeljük meg, hogy Jézusnak milyen érdekes pedagógiai módszere volt. Az egész mai előadás során meg fogjuk látni, hogy Jézus hogyan nevelte a tanítványait, milyen pedagógus volt Jézus. Ő pedig felelvén mondta nékik, adjatok nékik ti enniük. Miért mondta ezt Jézus? Aki tudta, hogy összesen 5 kenyerük van és 2 haluk a tanítványoknak, miért mondja Jézus, hogy adjatok nékik ti enniük? Mert a tanítványokkal meg akarja éreztetni Jézus, hogy mennyire kevés az emberi erő, az ember a maga képességeiből milyen kevés dolgot tud megoldani ezen a világon. Rá akarja terelni a tanítványok figyelmét, hogy ha valami nagyot akartok majd tenni ezen a világon, akkor mindig keressétek az Isten segítségét és az Isten akaratát. Lám, itt vannak az emberek tanításra éhesen, valami igaz beszédre kiszomjazva, de hát nem tudtok nekik még valamicske élelmet se adni. Ő pedig felelvén mondta nékik, adjatok nékik ti enniük. És mondták néki, elmenvén vegyünk-e 200 pénzáru kenyeret, hogy enni adjunk nékik? Ennyi volt a tanítványok vagyona, 200 dénár. Tehát ez kevés volt ilyen nagy sokaságnak. Ő pedig mondta nékik, hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. És megtudván mondták, 5 és 2 halunk. És parancsolta nékik, hogy ültessenek le mindenki csoportonként a zöld pázsitra. És letelepedtek azért szakaszonként 100-ával és 50-ével. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, és az égre tekintvén hálát adott, és megszegte a kenyereket és adta tanítványainak, hogy tegyék azok elé. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuk között. Ettek azért mindnyájan és megelégedtek. És a maradékot is felszedték 12 telekosárral és a halakból is, akik pedig a kenyerekből ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak. Tehát mi volt ez, mi történt ezután, ugye a csodálatos kenyérszaporítás jelenteit olvastam fel, hogy Jézus ezt az 5 árpa kenyeret és a 2 halat megszaporítja, nyilván nem, megint csak nem a maga hatalmát használja, azt mondja a Szentírás, hogy hálákat adott, Istenre figyelt, Istentől kérte ezt a csodát, és Isten megtette ezt Jézus hitére, hogy valóban megszaporodott a kenyér és a hal, és Jézus egy ilyen óriási sokaságot vendégül tudott látni, és az emberek ott maradhattak a környezetében. De most történik az a jelenet, ami a válságot előidézi, és mindez azért kellett felidéznem, hogy lássuk az események sorrendjét. János evangélium a 6. fejezetéhez lapoznék, ugye ez a 2. igehelyünk, és itt a 14. és 15. versben a következő áll. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondták, bizonnyal ez a ma próféta, aki eljövendő volt a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. János evangélista itt nagyon röviden, de mit mond el? Amikor az emberek látták, hogy Jézus kenyeret tud nekik adni, hogy nekik nem kell éhezniük, mindenkit jól tud lakatni kenyérrel, az emberek gondoltak egyet, ugye a nagy sokaság, és oda mennek Jézushoz, el akarják ragadni, királlyá akarják koronázni. Micsoda alkalom. Ugye nagyon kevés az olyan alkalom a történelemben, amikor valóban a nép, ahogy szokták mondani, alulról akar valamit, és maga a nép akar valakit királynak, mert általában a történelemben csak is az van, hogy a hatalmasok rendezik el, hogy ki legyen a vezető, meg ki legyen a kormány, még akkor is, hogyha népre hivatkoznak. A népet jó alaposan manipulálják, hogy ez és az legyen, és aztán mindig ez történik a történelemben, hogy soha nem alulról döntik el. Tehát itt most egy ritka alkalom, hogy az emberek lelkesednek Jézusért. Királlyá akarják tenni őt. Hát végül is 2,5 éve hallgatják Jézust. Ismerik a tanításait, ismerik a csodáit. Most itt van a kenyérszaporítás. Micsoda nagy lehetőség, micsoda király, aki kenyeret tud adni minden alattvalójának. Mert mi a tömegeknek mindig a nagy kérdésük, hogy mennyibe kerül a kenyér, meg az élelem, meg hogy lehet megélni. És most az emberek egyöntetű lelkesedéssel Jézust meg akarják tenni királynak. És Jézus nem engedi magát királlyá koronázni. És ez váltja ki a válságot. A tanítványok is úgy gondolkoznak, majd meglátjuk élükön Júdással, aki először most fog szembefordulni Krisztussal. Mindenki úgy gondolkozik, hogy Jézus miért hagyta ki ezt az alkalmat. Hát végre a történelemben kibontakozik egy ilyesmi, hogy a nép maga azt mondja, hogy ez igen, őt akarom királynak, és el akarják ragadni Jézust, megtenni királynak, és Jézus kiszabadítja magát közülük, elvonul a hegyre, nem engedi magát királlyá koronázni. Miért? Jézus miért hagyott ki egy ilyen alkalmat? Nem csak a nép fordul szembe Jézussal ezután, ahogy látni fogjuk, hanem maguk a tanítványok is meginognak a hitükben. Kit követünk mi? 2,5 éve vállalunk Jézussal mindent, nélkülözést, elhagytuk a családjainkat, követjük őt az egész országban. És most itt lett volna a jó lehetőség. Ez nem egy megrendezett királyválasztás, hát maguk az emberek akarták volna. Hát a mesterünk miért nem akar vezető lenni? Hát ő megoldhatná a problémákat, az országot felvirágoztathatná, megszüntethetné a szegénységet, kiűzhetné a rómaiakat, akik már 90 éve hát gyarmatként kezelik Palesztinát. Miért nem akar a mi mesterünk király lenni? Kedves hallgatók, Jézus Krisztus megengedte azt, hogy a szolgálata során egy ilyen óriási megoszlás lépjen fel vele kapcsolatban. Jézus megengedte azt, hogy az emberek, akik akartak, hátat fordítsanak neki, elmenjenek, csalódjanak, majd látjuk az előadásunk végén, még a tanítványait is megkérdezi majd Jézus, ti is el akartok-e menni? Ti is el akartok-e menni? Mert a tanítványokban is ott volt az, hogy érdemes követni olyan embert, aki nem használ ki egy ilyen óriási lehetőséget, hogy vezetőnek akarják tenni, és ő ezt annyira határozottan elhárítja, hogy ebből mindenki érthető, hogy ő soha nem akar vezető lenni. Kedves hallgatók, ez a Bibliának egyik középponti helye. A Biblia 2 országról beszél. A Biblia beszél az emberek országáról, és beszél az Isten országáról. A Biblia szerint itt a Földön nagyon sok ország van, ez egyik lehet esetleg jobb, mint a másik, az egyik nemzet, az egyik társadalom lehet jobb, mint a másik, de sajnos minden földi ország az érdeken, az önzésen alapuló ország. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy egy földi ország vezetője legyen. Jézus azt mondta Pilátusnak, amikor őt kihallgatta, én azért születtem és azért jöttem erre a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról, és mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra, és az én országom nem e világból való. Jézus egy szereteten, egy igazságon alapuló országot jött alapítani. Jézus nagyon pontosan tudta, hogy a politikai változások nem sokat jelentenek egy nemzet életében. Átfestik a lobogót, a címereket, megváltoztatják a neveket, kidobolnak ezt a szamaszt. Tessenek megnézni, hogy pár évtized után mi valósul meg az új politikai rendszereknek az ígéreteiből. Vagy sokszor nem is kell válni pár évtizedre, még évre sem. A földi világban, az emberi társadalmakban ez egy törvényszerűség. Az emberi társadalmak sajnos az önzést nem tudják kezelni. Sőt, arra épülnek. Az emberek önzésére, az emberek érdekére, a pénzre, az emberek érdekeltségére. És a földi államok közül azért nincsen igazi állam, mert egyik sem a szeretetre és az igazságra épül, hanem a tömegekre, a befolyásra, a hatalomra, az érdekre és ilyesfélékre. Jézus Krisztus világossá akarta tenni a nép előtt és a tanítványai előtt, hogy ő nem úgy akarja orvosolni az emberiség problémáit, hogy politikai eszközöket vesz igénybe. Jézus sokkal mélyebben akarja orvosolni az emberi létezés baját, mert a gyökér probléma az az önzés, az egocentrizmus, az énközpontuság. Jézus erkölcsi választ jött hozni a földre, nem politikai választ. És Jézus határozottan visszautasította ezt, hogy őt királlyá koronázzák. És ezután következik az érdekes jelenet, az emberek ugye elszélednek, és Jézus a tanítványokat is utasítja arra, hogy evezzenek be a genezáreti tó vizére, maradjanak egy kicsit egyedül, mert Jézus érzi a tanítványain, hogy szinte átveszik ugyanazt a lelkületet, mint a tömeg, hogy a tanítványok is kezdenek szembefordulni ővele. És ezért azt tanácsolja nekik, hogy evezzenek be a genezáreti tó vizére, ő majd felkeresi őket, de most elvonul egy hegyre magányosan imádkozni. Kikért imádkozott Jézus Krisztus? Azokért az emberekért, akik a lelkük mélyén szeretetet és igazságot kerestek, azokért, hogy ne csalódjanak, és továbbra is a követői maradjanak. Most figyeljük meg megint Jézust, a pedagógust. Elküldi a tanítványait a genezáreti tó vizére, csak hogy most már ugye, ha nyomon követtük az időpontokat, most már éjszaka van. És az éjszaka során hatalmas vihar támad, és a viharban a tanítványok küszködnek az életükért, és vár Jézus, hogy megjelenjen nékik. És ez az a híres jelenet, amelyet Máté evangélista a 14. fejezetében mond el, és ami a következőképpen hangzik. És mikor elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Mikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részében, ugye az éjszaka negyedik része tulajdonképpen már a hajnal felé közeledő időszak, az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván. Micsoda érdekes dolog ez. Hát Jézus miért tette ezt? Éjszaka van, a tanítványok kimerültek, elcsigázottak, alig tudták megmenteni az életüket a viharos tengeren, ami megint csak arra mutatott, hogy az ember önmagában mennyire erőtelen és gyenge. De akkor hajnal felé Jézus elindul hozzájuk, és jár a tengeren. Miért tette ezt Jézus? Mert mikor látták ezt a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltoztak. Hát ez valami elképesztő jelenet, szerencsétlen tanítványok épp, hogy megmentik az életüket, és Jézus most mit akar ezzel tenni, hogy éjszaka megy hozzájuk a tengeren? De azt hiszik, hogy kísértet megy hozzájuk. Hát ez egy csodálatos dolog, valaki jár a vizen és megy hozzájuk éjszaka. Hiszik, hogy nem is látnak a valóságnak megfelelően, és a félelem miatt kiáltoztak. De Jézus azonnal hozzájuk szólt, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Jézus újra szerette volna megmutatni azt, hogy egyedül ő benne bízva oldhatók meg az élet kérdései. A tanítványait arra akarta ránevelni, hogy ne törődjenek a sokasággal, hogy a sokaság mit mond ő felőle. Hogy az emberek eltávoztak most, hanem egyedül ő rá figyeljenek, egyedül ő benne bízzanak. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És a tanítványok közül egy rögtön megértette Jézusnak ezt a kijelentését, mert Péter felelvén mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Péter tehát rögtön megértette azt, hogy nem arra kell az életben figyelni, hogy a nagy tömegek mit mondanak, vagy a nagy tömegek mit követnek, vagy hogy a nagy tömegeknek mi tetszik és mi nem tetszik. Hanem Péter rögtön felfedezi, igen, az ember életben ez a legfontosabb, Jézusra tekinteni. Mert hogyha valaki Jézusra tekint, ha az ő tanításait megismeri és őt követi, akkor bárki bármit mondhat, az az ember biztonságban van. És Péter ezt rögtön megértette, Elébe akart menni Jézusnak, és azt mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jöjj. És Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. Ilyen hatalmas tapasztalatot adott Jézus az egyik tanítványának, hogy megismertette vele, hogy ha ő rá tekint, akkor minden lehetséges az embernek. A vizenjárás is lehetséges. Hát vizenjárni képtelenség. Próbáljon meg az ember vizenjárni, rögtön elsüllyed. Jézus arra akarta rávezetni a tanítványit, hogy ha rám tekintetek, ha én bennem bíztok, akkor nincs lehetetlen számotokra az életben. Jézus ezt nagyon sokszor mondta a tanítványoknak. Ha akkora hitetek van, mint egy kis mustármag, és azt mondjátok a hegyeknek, essen a tengerbe, akkor ez megtörténik. És hogyha akkora hitetek van, mint egy kis mustármag, bármit megcselekedhettek. Jézus azt mondta, hogy Isten mindenre képesíti az embert, mindenre erőt ad az embernek, csak az ember valóban a jó forrásához forduljon, és Péter elkezd járni a vizen. De látva a nagy szelet, megrémült, és mikor kezdett merülni, kiáltott mondván, Uram, tarts meg engem! Ugye ez egy történet a Bibliában, ez egy valóságosan megtörtént történet, de olyan óriási horderejű ez a Péter vizenjárása, ez a kis történet olyan általános dolgokat világít meg. Miért kezdett Péter merülni? Hadd vessem fel önöknek a kérdést, miért kezdett el Péter a vizen merülni? Hát ha maga Jézus bátorította, hogy jöjj, nyilván Jézus erőt adott neki ahhoz, hogy ne merüljön. Jézus nem azért bíztatta Pétert, hogy elsüllyedjen a Genezáreti tó vizében. Péter el is indult, közeledik Jézus felé, de látva a nagy szelet megrémült, és ezért kezdett merülni. Vagyis miért kezdett Péter merülni? Levette a tekintetét Krisztusról. Nem Krisztusra tekintett, aki erőt adott neki, hogy a vízen is járhasson, hanem a körülményekre tekintett. Látva a nagy szelet megrémült. És a Biblia szerint általában az ember ekkor merül az életben. Egy ember, aki Istenre tekint, aki Krisztusra tekint, az soha nem fog elmerülni ebben az életben, bármi nehézség vegye őt körül. Az ember akkor kezdi elveszíteni a bátorságát. Az ember erkölcsileg, lelkileg akkor jut lefelé a lejtőn, amikor leveszi a tekintetét Istenről és Krisztusról. És ez nagyon könnyen megtörténhet, mert mi emberek nagyon gyorsan átadjuk magunkat a csüggedésnek, vagy a körülmények hatalmának. Jézus azért kezdett járni a vizen, azért ment így a tanítványokhoz ilyen nehéz helyzetbe, hogy a tanítványok megtanulják az egész életükre nézve, hogy egyedül Istenre tekintsenek. A hit magatartása az, hogy én Istennek hiszek akkor is, az Isten beszédének hiszek akkor is, amikor a körülmények egészen mást mutatnak. Az ember ne a körülményekkel törődjön, ne azzal, hogy emberek mit szólnak, hogy embertömegek most ott hagyják a mestert, vagy hogy mi a véleményük, vagy egyáltalán, hogy milyen szelek fújnak a világban, látva a nagy szelet megrémült. Az ember arra valakire tekintsen, aki minden nehéz körülmény ellenére meg tudja az ember tartani, hogy az élete fönnmaradjon a víz színén. És Péter ezt rögtön belátta. Amikor Péter süllyedni kezdett, rögtön odafordul Jézushoz, Uram, tarts meg engem! Nagyon szép ez a történet abból a szempontból, hogy azt is bemutatja, hogy a hitnek mi a természete. A hit egy nagyon érzékeny dolog az életben. Ha az ember Isten felé fordul és Istentől kér segítséget, az ember nagyon gyorsan megerősödhet. De abban a pillanatban, amikor az ember leveszi a tekintetét Istenről, az ember nagyon mélyre merülhet. A hit egy nagyon érzékeny dolog, az nem olyan, hogy ma megvan és holnap is meg lesz. Holnap csak akkor lesz meg, hogyha az ember ugyanúgy viselkedik, ugyanúgy arra valakire néz, aki meg tudja őt erősíteni. A hit az nem olyan dolog, hogy ma erős és holnap is erős lesz. A hit tulajdonképpen egy szeretett szövetség az Istennel. Egy szereteten alapuló kapcsolat az Istennel. Abban a pillanatban, amikor az ember elfordul egy szerető lénytől, az a szerető lény nem erőszakolja rá magát, és nem kényszeríti semmire, és az ember akkor bátortalanná és gyengévé válik. A hit egy hatalmas ajándék a Biblia szerint, de nagyon könnyen el lehet veszíteni, egy törékeny ajándék. De mivel egy ilyen hatalmas és magasrendű ajándék a hit, a Biblia mindenkit arra bátorít, hogy az ember nézzen arra a valakire, aki meg tudja óvni minden eséstől, és akkor a hit erősödni fog, akkor a Biblia a hitet tűzben megpróbált aranyhoz tudja hasonlítani. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadta őt és mondta néki, kicsiny hitű, miért kételkedel? És mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzámenvén leborultak előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. Kedves hallgatók, hogyan összegezhetnénk mindazt, amire eddig eljutottunk? A nagy embertömegek Jézustól elfordultak. Jézus rögtön látta a veszélyt, és a tanítványaiért hogyan küzdött, hogy a tanítványai ne forduljanak el tőle. Jézus egy olyan tapasztalatot adott a tanítványainak, amelynek a végén a tanítványok leborulnak előtte a hajóban, és azt mondják, bizony, te Isten fia vagy. A tanítványok megerősödnek. A tanítványok nem akarják elhagyni Jézust. A tanítványoknak többet jelent az egy Jézus, mint a 20 000-es tömeg, vagy az egész Izrael népe. A tanítványokat Jézus meg tudja erősíteni, és el tudja érni azt, hogy a nagy válság után a tanítványok azért követik őt. De szeretném önöknek felidézni a Máté 14. fejezete után, most újra a második sorban, a János Evangélium a 6. fejezet 66. versét, amelyben ugyanezen jelenet után másnap Jézus bemegy Kapernaumba, ott tanítja a sokaságot, egy hatalmas szellemi vita zajlódik le Jézus és a tömeg között. Az emberek aztán tényleg ott hagyják Jézust, szóval aki nem engedte magát királlyá koronázni, az nem kell nekik. És Jézus akkor újra a tanítványokhoz fordul a János 6. fejezet 66. verse szerint. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Újra fölteszi Jézus a kérdést. Látjuk, hogy az Isten országának az alaptörvénye nem csak az igazság és a szeretet, hanem a szabadság is. Jézus soha nem kötelezte a tanítványait, hogy most nektek követnetek kell engem. Most újra fölteszi a kérdést. Ugye arra utal itt az evangéliumi részlet, hogy Jézusnak volt 70 tanítványa is, és azok mind elmentek például. Megmaradt a 12 összesen. De újra fölteszi nekik a kérdést, vajon ti is el akartok-e menni? És akkor a tanítványok közül előrelép Simon Péter, és mondja néki, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, mert mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Kedves hallgatók, ez egy csodálatos válasz volt Péter részéről. Jézus fölteszi a kérdést, most ti is el akartok menni? És akkor Péter a következőt válaszolja, Uram, kihez mehetnénk? Álljunk meg egy szóra ennél a mondatnál. Mit rejt magában ez a mondat, hogy Uram, kihez mehetnénk? Hadd kérdezzem meg önöket, hogy ebben a korban volt vallási élet Izraelben? Volt. Volt egy főtanács, voltak farizeusok, szadduceusok. Egy teljes egyházi, egy teljes vallási élet volt, zsinagógák minden faluban, az egész országban, ugye volt egy bizonyos szokványos vallásosság. Uram, kihez mehetnénk? Mit mondott Péter? Mi megismertük 2,5 év alatt, hogy ez a vallásosság, amelyben mi fölnevelkedtünk, az, amit nekünk a farizeusok tanítanak, meg a szadduceusok, meg a főtanács, meg az egyházi vezetők. Uram, kihez mehetnénk? Tetszenek érezni ebben a mondatban a fájdalmat, a szomorúságot is. Ez nem vallási élet. Ebből mi látjuk, hogy ez csak egy szokás, ez egy külső máz, egy csak ceremóniák követése. Ebben nincs meg valami. Mint mikor az ember elé tesznek egy nagy adag táplálékot, ott van a tányér tele mindennel, kezdi enni az ember, már megette az egész hatalmas nagy ebédet, a végén mégis éhes. Szóval aki nekem mondta a közelmúltban, hogy körülbelül ilyen az a vallási élet, amelyben vannak külsőségek, ceremóniák, falak, épületek, minden van, de valami hiányzik belőle. Uram, kihez mehetnénk? Mi nem fogunk elmenni a farizeusokhoz meg a többihez. Hát igen, ők is vallást prédikálnak, de annak a vallásnak sok tartalma, sok minősége nincsen. Uram, kihez mehetnénk? És most mondja meg Péter, örök életnek beszéde van te nálad. Ez az, ami ember szíveket meg tud elégíteni, az Isten beszédei. Ahol az Isten beszédei hangzanak, ahol az Isten üzenetét a maga tisztaságában feltárják, oda emberek figyelni fognak, és embereket betölti a jó hír, az örömhír, az evangélium. Ahol azonban az Isten beszédeit vegyítik emberi hagyományokkal és szokásokkal, oda valóban csak azt lehet mondani, hogy Uram, kihez mehetnénk? Mi ide nem megyünk. Itt mi táplálékot nem kapunk. Tőled azonban kapunk lelki táplálékot. Örök életnek beszéde van te nálad, mert mi elhittük és látjuk, hogy te vagy a világ üdvözítője, a Krisztus. Csodálatos válasz volt ez Péter részéről. Miért? Mert Péter itt kinyilvánította, hogy a tanítványok miért követik Krisztust. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, nagy kérdéset. Kik miért követik Krisztust? A tanítványok azt mondják, hogy mi nem azért követünk téged, mert csodákat teszel. Nagyon sok ember így gondolkozik, hogy Krisztus biztos azért követik, mert annyi sok csodát tett. Hát lehet nem követni egy ilyen embert, aki megszaporította a kenyeret, meggyógyította a vakot, feltámasztotta a halottat, meggyógyította a sántát. Hát biztos ezért követik. Nem. Péter nem azt mondja, hogy Uram, kihez mehetnénk? Olyan nagy csodákat teszel, azért követünk téged. Nem. Péter azt mondja, az az igazi tanítvány, az az igazi keresztény, aki a Krisztust a beszédeiért követi. Nem a csodákért. Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. És mi megismertük és elhittük, hogy te vagy a Krisztus. És ez azóta is ez a tanítvánság próbaköve. Aki azért keresztény, mert előnyöket akar nyerni ezen a világon, vagy az eljövendő világon, az nem keresztény. Aki számításból, érdekből akar vallásos lenni, nem keresztény. Egyedül egy valaki méltó a keresztény névre, aki a Jézus Krisztus beszédeit megismerve, és azokat igazságoknak elfogadva, magukért, az igazságért, az igazságokért követi Krisztust. A tanítványok tehát itt kinyilvánítják azt, hogy mi ragaszkodni fogunk hozzád, és azért ragaszkodunk hozzád, mert a te lényedből, a te beszédeidből igazság árad. Jézus elfogadja ezt a ragaszkodást, de itt egy szomorú végakkord csendül fel, mert Jézus ezt mondja, felelt nékik Jézus, nem én választottalak én titeket, a 12-t, de egy közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskariótészt, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Egy külön előadásunk lesz Júdásról. De a Júdás sorsa, hogy Júdás miért torzult el, hogyan lett a tanítványból áruló, vagy egyáltalán, hogy Júdás predesztinálva volt erre a szerepre, vagy a maga szabad választásaival hozta magát ebbe a helyzetbe, részletesen szeretném önöknek bemutatni. De most szeretnék erre a helyre, erre a János 6.71-re nagyon hangsúlyosan hivatkozni. Jézus itt tehát az északi ország részben, és egy évvel a kereszthalála előtt megjelentette a tanítványainak, hogy egy közülük áruló lesz. Hogy egynek a szívében ott van már egy akarat, már nem egy elgondolás, már egy akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Miért fogant meg Júdásban ez az elgondolás, hogy elárulja Jézust? Ez a galileai válság ad választ erre a kérdésre is. Mert Júdás tulajdonképpen lélekben nem a tanítványokkal volt. Ő ott maradt Jézus közelében, de ő nem azért követte Jézust, mert örök élet beszéde van nálad. Követte Jézust csak úgy külsőleg, de Júdás dúl-fúl magában, hogy Jézus miért nem engedte magát királlyá koronázni. Júdás úgy érzi, hogy az összes reménye romba dőlt ezzel. Hát nincs ember, aki ezt megmagyarázza, hogy valakit föl akarnak emelni, és az a valaki elhárítja. Ez már túlságos nagy szerénység. Ez már olyan megbocsáthatatlan vétek, hiszen hát az emberekért tehetne jót, egy országot tudna felvirágoztatni. Miért tette ezt? Júdás akarata itt van, Jézus megy ezen az úton, és Júdás nem tudja elfogadni Jézus döntését, Júdás most fordul szembe lelkileg Jézussal. Júdásban most zajlódik le az, hogy nagyon keserűen szembefordul Jézussal, és noha látja, hogy Krisztus mit tanít, és hogy ő nem politikai messiás akar lenni, hanem erkölcsi tanítást akar hozni, de Júdás ezt nem akarja elfogadni. Júdás felülbírálja magában Jézust, egyelőre követi még őt, de a lelkében ott van már az elhatározás, az ilyen ember, aki ezt nem fogadja el, az nem méltó arra, hogy vezető ember legyen. Az ilyen embert fel kell adni. Az ilyen ember, ha nem fogadja el azt, hogy ő vezető legyen, akkor álljon félre egyszer s mindenkorra az útból. Mint említettem, Júdás tragédiáját szeretném majd önök elé állítani lépésről lépésre. Most azonban ennél a részletnél csak egyetlen egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Hogyan lett Júdásból áruló?
Ehhez ez a kis dolog elegendő volt. Judás látta, hogy Jézus igaz, a tanításai igazak, de ő nem akarta elfogadni ezeket a tanításokat, mert ő a maga akaratát igyekezett Jézusra ráölteni. És így torzulhat el egy ember élet. Ha én látom, hogy ez igazság, amit a másik ember mond, és én mégis töretlenül ragaszkodom az addigi akaratomhoz, akkor a Biblia szerint minden emberből ilyen Júdás válhat. Ugye a középkorban előszeretettel ábrázolták ezt a szerencsétlen Júdást, ilyen középkori költői misztérium játékokban ilyen patás lénynek, meg még szarvakat is föltettek a Júdást alakító színésznek a fejére, mondván, hogy Júdás már eleve így született, ő erre volt kiszemelve, kellett, hogy valaki elárulja Jézust, hiszen ez is benne volt ugye a forgatókönyvben, hát Júdásnak kellett eljátszani a szerepet, ez nem így van. Júdásnak nem kellett volna árulónak lenni szükségszerűen, mert ha Júdás nem árulta volna el Jézust, semmi nem került volna veszélybe, Júdás üdvözülendő ember lett volna, sajnos akkor más emberek árulták volna el, mondja a Szentírás. Júdás nem volt predesztinálva erre a szerepre. Júdásnak nem kellett megtenni ezt. Júdás miért tette meg ezt? Hogyan indult el a lejtő útján? Látta, hogy Jézus igaz ember, ő azonban nem tudta elfogadni azt, hogy Jézus az Isten országát jött megalapítani ezen a földön, és nem egy politikai messiásként akart bemutatkozni. Így végződik tehát a válság története, de van még egyetlen egy szövegrészünk Máté evangélium a 16. fejezetében, amelyet át kell tekintenünk, hogy mi volt a különbség tehát a tanítványok és Júdás között. Miben voltak mások a tanítványok, és miben volt más Júdás? A Biblia szerint minden tanítvány gyenge és esendő volt. Gyengék voltak, gyorsan képesek voltak az alámerülésre, a hitetlenségre, Jézus mondja is Péternek, kicsinyhitű, miért kételkedel, de egy döntő különbség volt Júdás és a többi 11 között. A többi 11 tanítvány, amikor látta, hogy Jézus mit mond, hogy cselekszik, hogy elhárítja a királyá felkenetést, és első pillantásra ugye nem értették meg ezt a dolgot. Talán hajlamosak lettek volna eltávozni is Jézustól, de utána, hogy végig gondolták a dolgot, és átmentek ezeken a tapasztalatokon, végül is meghajtották a fejüket Jézus előtt, mert ha nem értjük is mindenben Krisztus, de szeretjük, és tudjuk, hogy ő tökéleteset cselekszik, és meghajtották a fejüket. Júdás, amikor látta, hogy Jézus valami olyat cselekszik, amit ő nem ért meg, nem hajtotta meg a fejét, hanem szembefordult Krisztussal. Ez volt a nagy különbség. Sem Júdás, sem a tanítványok nem értettek meg mindent Jézus magatartásából. De Júdás szembefordult Krisztussal, a tanítványok meg noha nem értettek meg mindent, mégis meghajtották a fejüket, hogy majd meg fogjuk érteni, mert már eddig is Jézus sok mindenre rávezetett, hogy megértsük. Aki azzal a lelkülettel fordul Krisztushoz, hogy nem értek mindent a tanításaidból, sőt, szöges ellentétesen látok most sok mindent, amit te tanítasz, de én meg akarom érteni, én nem a magam igazát akarom, mint egy vessző paripát forgatni a kezemben, meg akarom érteni, az az ember igazi, hűséges, tisztes tanítványa lehet a mesternek. És ezt fogjuk majd nyomon követni az előadásunk befejező részében, mert ha Júdásról egy külön előadást terveztünk, akkor ebben az előadásban egy másik tanítványról is szeretnék részletesen szólni még, és ez Péter.
Jézus Krisztus körül tehát megritkulnak az emberek. Jézus elindul az utolsó nagy útjára, megkerüli itt az északi országrészt, és elindul majd, hogy északról délfelé a pogánylakta tízváros és a Genezáreti tó keleti részeinek bejárása után elinduljon délfelé, megérkezzen majd Betániába és azután Jeruzsálembe, és ez már az életének a legutolsó szakasza, az elárultatása és kereszthalála. A következő jelenet az északi országrésznek egyik legészakibb részén Cezárea Filippi környékén játszódik. Megint csak Jézust, a pedagógust fogjuk nyomon követni, újra felteszi a tanítványoknak a kérdéseit. Ugye nem győzhetünk eleget csodálkozni azon, hogy Jézus a világ üdvözítője, a világ megváltója, mennyire nagynak tekintette a tanítványait és az embert. Jézus mindig föltette egy kérdést, igényelte, hogy az emberek gondolkozzanak, és Jézus mindig válaszokat vár az embertől. Ugye a Biblia szerint az embernek a legértékesebb része a gondolkodás, és amire az ember maga jön rá, az az övé. Ugye már az ókorban is voltak olyan bölcsek, Szókratész nevét talán sokan hallották már, akik így tanították az ifjakat, hogy az ókori Athénban, amikor nagyon sokra tartották a fizikai nevelést, az emberek testi nevelését, akkor ez a Szókratész elhatározta, hogy az embereknek a lelki nevelése sokkal fontosabb, mint a testi nevelésük, és elment ezekbe a gymnasionokba, ugye a gimnázium szó származik ebből, szó szerint annyit jelent, hogy mezítelen hely, mert az ókori világban ugye az állam nevelte a gyerekeket a testi erőre és épségre, és ugye hát különböző torna és sportgyakorlatokat végeztek, és Szókratész elment, hogy az emberek ne csak testileg képezzék magukat, ne csak testileg legyenek erősek és egészségesek, feltett nekik kérdéseket. Feltette nekik, hogy mondd, mit gondolsz, mi az igazság? Mi a jóság? Mi a szépség? És akkor a gyerekek, az ifjak olyan gyorsan válaszoltak neki, és Szókratész akkor adta a tudatlant, újabb kérdéseket tett fel, mint hogyha neki lenne szüksége a fiatalok válaszaira. És a beszélgetések végén azok a fiatalok, hogy elkezdtek gondolkozni, néhány órával később egészen ellentétesen feleltek, mint a beszélgetés kezdetén. Ezzel akarta Szókratész leleplezni azt, hogy az emberekben sajnos sokszor csak vélemény van, futó vélemény. Ha az emberek gondolkoznának, akkor megalapozott tudás is lehetne bennük. Tehát oly kevesen gondolkoznak, és oly sokan beérik a puszta véleményekkel, az emberek általában csak véleményeket pufogtatnak. És Szókratész arra igyekezett ránevelni ezeket az aténi ifjakat, hogy gondolkozzatok. Az értelmetek, a lelketek legalább olyan értékes, mint a testetek. Hát Jézus is ezt tette a tanítványaival. Amikor Jézus Cezárea Filippi tájékán járt, olvassuk Máté evangélium a 16. fejezetében, megkérdezte tanítványait mondván, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Tessenek megfigyelni, Jézus megint felteszi a tanítványoknak a kérdést, tudjátok, hogy kit követtek? Tudjátok, hogy kinek a tanítványai vagytok? Az emberek hogy vélekednek rólam? Tanítványok erre következőt válaszolják, ők pedig mondták, némelyek Keresztelő Jánosnak, némelyek Illésnek, némelyek Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Ennek tartották Jézust. Keresztelő Jánosnak, Illésnek, Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Ez volt a tömeghangulat. Mondta nékik Jézus, ti pedig kinek mondotok engem? Tehát egy újabb kérdés. Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Újra Pétert látjuk magunk előtt, és a mai alkalommal, hogy jeleztem önöknek, Péterről szeretnék egy pár szót ejteni. Miért mindig először Péter szólt a tanítványok közül? Hogy végigolvassuk a négy evangéliumot, azt látjuk, hogy Péter nagyon lelkes, odaadó követője volt Krisztusnak. Ő volt az, aki rögtön a vízen akart járni. Ő volt az, akit Jézus elvitt Jairus házába, felvitt a színeváltozás hegyére, a Getsemáné kertbe is Jánossal, Jakabbel együtt Pétert vitte. Az egyik legszeretettebb tanítványa volt Jézusnak, aki nagy odaadással, nagy lelkesedéssel volt követője Krisztusnak. És Péter rögtön válaszolt erre a kérdésre, hogy Uram, téged mi nem prófétának tartunk csupán, nem Jeremiás-szerű, Keresztelő János, Illés-szerű prófétának, hanem mi téged a Messiásnak tartunk, az élő Isten fiának. És ez adott alkalmat Jézusnak arra, hogy Péternek alapvető fontosságú dolgokat mondjon. Mert Péter odaadó lelkes követője volt Krisztusnak, de Péter túlságosan bízott magában. Túlságosan bízott a maga elhatározásában, a maga terveiben, a maga szeretetében. Úgy gondolta, hogy ez kikezdhetetlen, és Jézus ezért ezzel figyelmeztette Pétert, és felelvén Jézus mondta néki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Ugye érezzük ebből a válaszból, Jézus azt mondja, hogy Péter, hát erre nem magadtól jöttél rá. Ugye nem magadat akarod nagyra tartani, hogy te megmondtad mind a 12 közül, hogy én ki vagyok. Boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ki ezt néked, nem a magad bölcsessége, értelme, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked. Mi van ebben, hogy de én is mondom néked? Hogy figyelmeztetni szeretnélek, ne bízd el magad, de én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Lejátszom a történetet, és mutatom. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, akit te előbb megvallottál Messiásnak, az élőisten fiának, én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Tessenek figyelni, Jézus nem azt mondta, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel az én anyaszentegyházamat. Jézus ezt mondta, te Péter vagy, de én ezen a kősziklán, akit te előbb megvallottál Messiásnak, ezen építem fel az én anyaszentegyházamat. Így van az eredeti görög szövegben, te Petrosz vagy, de én ezen a Petrán építem fel az én anyaszentegyházamat. A Petrosz szó ennyit jelent, kőszikla, de elmozdítható kőszikla. A Petra szó ennyit jelent, kőszikla, de elmozdíthatatlan kőszikla. Jézus azt mondta Péternek, én adtam neked a Péter nevet. Ugye János evangélium első fejezetéből láthatjuk, Péter neve Simon volt, és Jézus adta neki a nevet, amikor elhívta tanítványának, és Jézus azt mondta, hogy azért adtam neked ezt a nevet, mert te is egy szikla leszel, te is egy kő leszel az Isten anya szentegyházában. Te Petrosz vagy, de ez egy elmozdítható kő. De én ezen a Petrán, akit te megvallottál Messiásnak, ezen építem fel az én anya szentegyházamat. Egy mozdíthatatlan, biztos, kikezdhetetlen kősziklán, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat, semmi bűn, semmi rossz, ezt nem győzheti le. Szeretném tehát önöknek felhívni a figyelmét arra először is, hogy Pétert hogy nevelte Jézus és a tanítványit, óvta őket a magabízástól. Mindig a hitre nevelte őket, ne magukba bízzanak, hanem Istenben és Krisztusban, mert valóban egyedül csak az Istenben és Krisztusban lehet bízni. De meg vagyok győződve arról, hogy ezt a jelentet az elmúlt századokban olyan sokszor értelmezték félre. A legutóbbi félreértelmezése az országos jellegű volt, mert Cefirellinek a Jézus élete című filmjében is ugye úgy szerepel ez a jelent, hogy Péter ott leborul Krisztus előtt, és Krisztus azt mondja neki, te Péter vagy, és én te rajtad építem fel az én anyaszentegyházamat. Ugye ezt egy egész ország látta, és egy egész nép azt hiszi, hogy ez így történt. Szeretném ajánlani azt, hogy mindent ellenőrizni kell, amit elhangzik, és amire én azt mondom, hogy a Bibliában benne van, és a Bibliának egyik helyét sem lehet úgy értelmezni, hogy csak azt az egyetlen egy helyet veszem mikroszkóp alá. Ha valaki úgy gondolja, hogy most én nem mondok igazat, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, legalább 6-7 érvet szeretnék mondani amellett, hogy Jézus mit mondott, és az hogyan értelmezendő. Először is az, aki ebben a kérdésben világosan akar látni, hiszen az a bizonyos főhatalom kérdése a történelemben mindig nagy kérdés volt, mind a mai napig. Először is olvassa el Péter apostol két levelét. Péter apostol írt két levelet az életében, és ha Jézus Krisztus őt valóban kinevezte volna elsőnek, akire bízza az ő anyaszentegyházát, az egészen biztos, hogy Péter apostol erről megemlékezett volna a két levelében, hogy keresztények, figyeljetek rám, mert Jézus engem nevezett ki az egyház fejének. Én ebben biztos vagyok, hogy Péter erről írt volna. Ám de hadd idézzem önöknek Péter apostol első levelében az 5. fejezetet, amely a következőként kezdődik. Ezt mondja Péter apostol. A köztetek levő presbitereket kérem én, a presbitertárs. Péter minek nevezi magát? Presbitertársnak. A presbiteros görög szó ennyit jelent, tapasztalatban érett lelki vezető. Azt mondja Péter apostol, hogy a köztetek levő presbitereket, mondja egy keresztény közösségnek, a köztetek levő lelki vezetőket kérem én, a presbiter társ. És a Krisztus szenvedésének tanúja és megjelenendő dicsőségének részese. Legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. Tehát Péter mit mond? Én presbitertárs vagyok, de ti is legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját. Ne úgy legeltessétek, hogy ti uralkodjatok az embereken. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Tehát kit nevezett Péter főpásztornak? Jézus Krisztust. Önmagát nevezte presbiter társnak, bíztatta a keresztény vezetőket, hogy az embereken ne uralkodjanak, hanem legeltessék őket, ne rútnyerészkedésből, hanem örömest, mint példaképek. Egy vezető ember mindig példakép legyen, és fedhetetlen, tiszta ember, csak az méltó vezetőnek, aki folt nélkül való, mert ha egy vezető olyan, amilyen, akkor milyenek lesznek a beosztottak, és akik ráhallgatnak. És Péter apostol azt mondja, hogy én a presbiter társ is várom, amikor megjelenik a főpásztor. Tehát Péter önmagát nem nevezte főpásztornak, Krisztus nevezte főpásztornak. Tehát ha megtetszenek nézni Péter két levelét, rögtön egy kontrollt kapunk. Péter hogyan értette Jézusnak hozzáintézett szavait? Te Péter vagy? És Péter úgy értette, hogy azt mondta nekem Jézus, hogy én te rajtad építem fel, nem? Péter úgy értette, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, tehát magamon építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Péter apostol első levele második fejezetében maga is beszél erről, amikor azt mondja a keresztényeknek az 5. vers szerint, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, íme szegletkövet teszek le Sionban, amely kiválasztott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tehát azt mondja Péter apostol, hogy a szegletkő, a becses szegletkő Jézus Krisztus, és aki hisz abban, az meg nem szégyenül. Nézzük meg tovább, hogy Pál apostolnak van 14 levele a Bibliában. Pál apostol hogyan vélekedett arról, hogy Krisztus kinevezette maga helyett olyan embert, aki vezeti az egyházát, vagy sem? Pál apostol efézusi leveléből csak egy rövid részletet szeretnék idézni, a 2. fejezetnek a 19. versétől, ami így hangzik. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és munkatársai az Istennek, akik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Tehát mit mond Pál apostol? A szegletkő, a sarokkő, ugye a régi házakat, ugye egy nagyon erős szegletkőre, sarokkőre alapozták, ez Jézus Krisztus. Erre ráépülnek az apostolok és próféták, mint alapkő, és minden igaz keresztény, mint egy-egy kő, mint egy-egy tégla a szép házban, szép renddel rakattatott házban. Pál apostol is világosan mondja azt, hogy a szegletkő, a kőszikla maga Jézus Krisztus. De a harmadik érv az, hogy a Bibliában ez a jelkép, hogy kőszikla, az egyik legelterjedtebb szimbólum. Már Mózes így énekelt a messiásról, hogy kőszikla, a cselekedete tökéletes, igaz és egyenes ő, nem család, hűséges Isten. És mind az egész Ószövetségen keresztül Dániel könyve 2. fejezetet láthattuk, hogy mit jelképez, kit jelképez az a kő, amely leesik a történelmet szimbolizáló nagy szoborra. Ézsaiás könyve 28. fejezet, a Zsoltárok könyve. Nos, hát ezek végén Pál az első korintusi levél 10. fejezet 4. versében így mondja ki, a kőszikla pedig Jézus Krisztus. A kőszikla a Bibliának egyik legnagyobb, legismertebb jelképe, soha nem embert jelöl, mindig Jézus Krisztust jelenti. És ezt maga Jézus Krisztus kétszer is azonosította. Itt van a 4. érv, Máté evangélium a 7. fejezetében és 21. fejezetében Jézus kétszer is megemlékezett arról, hogy önmagával azonosította a kőszikla jelképét. Hogyan is fejezte be Jézus Krisztus a hegyi beszédet? Azt az embert, aki hallja és megcselekszi az én tanításaimat, hasonlítom a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. És jöhetett az árvíz, a vihar, azt a házat nem tudta ledönteni. És azt az embert, aki hallja az én tanításaimat, de nem cselekszi meg, hasonlítom a bolond emberhez, aki fövenyre építette a házát. És amikor jött az eső és az árvíz, elmosta azt, és nagy lett annak romlása. Tehát Jézus mivel azonosította a kőszikla jelképét? Az az ember épít kősziklára, aki hallja és megcselekszi az én tanításaimat. Tehát én és az én tanításaim, ez a kőszikla. És Jézus Krisztus Máté evangélium a 21. fejezetében ezt mondta, sohasem olvastátok ki az írásokban. A kő, amelyet az emberek odébb dobtak, az lett a szegletnek feje, és igen becses a mi szemeink előtt. Mert már az Ószövetség is úgy mutatja be a Messiást, mint akit az emberek elvetnek, megölnek, keresztre feszítenek, de mégis ő lesz az alapköve egy igazi közösségnek, az igazi egyháznak. És ha még valaki kételkedik abban, hogy Jézus önmagára mutatott volna, még egy ötödik érvet is szeretnék említeni önöknek. Jézus az egész életében azért fáradozott, hogy a tanítványai ne az elsőségért vetekedjenek. Milyenek voltak Jézus tanítványai? Ugyanolyan emberek, mint mi. Milyen minden ember? Fel akar tűnni, ő akar lenni az első, ő akar lenni a nagy. Még az utolsó vacsora termében is azon vitatkoztak a tanítványok, ki közülünk a nagyobb. És Jézus akkor mit mondott nekik? A földön a királyok uralkodnak a maguk nemzetségein, és még jótevőknek is hivattatják magukat. De ti köztetek ne ez legyen. Ti köztetek, aki első akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Jézus itt elmondta azt, hogy a földön mi a törvény, és az Isten országában mi a törvény. Ugye a földön az a szokás, hogy aki első akar lenni, az fölkapaszkodik a hatalom ranglétráján, vagy a hírnévnek a létráján, vagy nem tudom én min is, akkor ő az első. Jézus azt mondta, hogy aki én hozzám akar tartozni, aki az Isten országához akar tartozni, aki tehát első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Tehát Isten szemében az a legnagyobb ember, aki képes másokat szolgálni, aki képes önfeláldozásra, képes testi-lelki segítségnyújtásra, együttérzésre másokkal. Isten országának ez az alaptörvénye. Hát ha Jézus Krisztus a tanítványait lebeszélni akarta arról, hogy ne az elsőségért vitatkozzanak. Ha Jézus Krisztus azt mondta, hogy ti köztetek, aki első akar lenni, az legyen mindenki szolgája, akkor ez a Jézus Krisztus, aki a bal kezével ezt tette, ez a Jézus Krisztus a jobb kezével azt tette volna, hogy ő mégis elsőt nevezett volna ki a tanítványok között. Ez nem így történt. Jézus Krisztus nem nevezett ki elsőt, Jézus Krisztus világosan, félreérthetetlenül elmondta, hogy ő az egyházának az alapja és a vezetője. És ha arról van szó, hogy ki a Jézus helyettese itt a földön, Jézus elmondta, hogy én elmegyek, de elküldöm néktek a vigasztaló szent lelket. Tehát Jézusnak a helyettese itt a földön, a Szentlélek, és Jézus azt az ígéretet tette a tanítványainak, hogy én veletek maradok minden nap a világ végezetéig. Tehát az igazi egyháznak, egy igazi keresztény közösségnek a láthatatlan vezetője és feje Jézus Krisztus. Augustinus, akit később ugye Szent Ágoston névként, ugye a római katolikus egyház is egy nagy személyiségeként tisztelt mind a mai napig, tehát Augustinus ezt nagyon csodálatosan fejezte ki a 4.-5. század fordulóján, aki azt mondta, Jézus nem azt mondta Péternek, hogy magamat építem te rád, hanem azt mondta Péternek, hogy téged építelek magamra. Ugye Augustinus nagy rétor volt, ugye a szavaknak, a rövid summás kijelentéseknek a nagy mestere, latin iskolában tanult, de nem csodálatos meghatározás ez? Egy mondatban megoldja a gordiuszi csomót, és azt mondja, hogy hát Jézus nem azt mondta Péternek, hogy magamat építem rád, hanem azt mondta, hogy téged építelek magamra. Tehát Jézus így mondta, te Péter vagy, te Petrosz vagy. És én ezen a kősziklán, akit te előbb megvallottál Messiásnak, az élő Isten fiának, ezen építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Még azt is hagy jegyezzem meg önöknek, hogyha ez Péterre vonatkozott volna, ez a kijelentés utolsó fele, akkor Péteren a pokol kapui hányszor vettek diadalmat? Rögtön a beszélgetés után otthon legyenek kedvesek elolvasni Máté evangélium a 16. fejezetében, Péternek és a tanítványoknak elkezdi mondani Jézus, tudjátok, kit követtek? Tudjátok, hogy a Messiás miért jött el erre a világra? Elkezdi nekik mondani, tessenek megfigyelni, 2,5 év után kezdi először nekik mondani, hogy nekem Jeruzsálembe kell mennem, ott a főpapoktól elárultatnom, keresztre feszítetnem, mert az ember fiának ez lesz a vége. És amikor Péter és a tanítványok előtt ezt Jézus elmondja, akkor Péter megint előáll és azt mondja, mentsen Uram, veled ilyen nem történhet. És Péternek akkor azt válaszolja Jézus, távozz tőlem, sátán. mert nem arra gondolsz, amelyek az Isten gondolatai, hanem amelyek az emberek gondolatai. Tehát Péteren a pokolkapui már most erőt vettek, amikor felülbírálta Jézust, hogy miket mondasz, neked meg kell hallnod, mentsen, Uram. És mindannyian ismerjük Péter tagadását, ami a leglátványosabb legyőzetése volt szegény Péternek, amikor ő átkozódva és esküdözve megtagadta a mesterét, holott annyira fogadkozott, hogy képes vagyok veled mind a tömlöcre, mind a halára is elmenni. Hát ez is a pokol kapuinak diadalma volt Péteren, de Krisztuson soha nem vett erőt a rossz. Krisztus bűntelen életet élt, Krisztus minden kísértést legyőzött. És hogyha emberekre lehetne alapítani valamit is, akkor biztos, hogy Krisztusnak se kellett volna eljönni a világra. De mivel emberekre nem lehet alapítani, nem követhetünk sem egy embert, sem egy intézményt, se senkit se 100%-osan, mert emberek vagyunk, tévedők, tévetegek. Jézus önmagára alapította az egyházát, és ezért mondta Péternek, hogy de én is mondom neked, igen, te is beépülsz ebbe az egyházba, te is egy Petrosz, egy kőszikla leszel, de én egy ennél sokkal erősebb, egy mozdíthatatlan kősziklára építem fel az én anyaszentegyházamat, és ezen a pokol kapui sem vesznek diadalmat.